Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a magyar nyelv területen ennek a mai vasárnapnak van egy külön neve, a római katolikus egyházban fekete vasárnapnak hívják. És ezt azzal is kifejezik, hogy innentől kezdve egészen nagypéntek éjszakájáig az oltáron lévő aranyfeszületet egy fekete lepellel takarják le. Úgy olvastam, hogy mostanában ez a szokás annyit változott, hogy most már lila lepellel takarják le a feszületet. Miért ez a név? Azért, mert ettől a vasárnaptól kezdve válik az igéken keresztül és az felolvasott történeteken keresztül is véglegessé a jeruzsálemi vezetőknek a döntése, hogy Jézusnak meg kell halnia. Itt kezdődik a tágabb értelembe vett passió történet. És ezen a napon kezdték el őseink olvasni az ennek megfelelő ószövetségi és újszövetségi igéket. A mai igehirdetési alapigénk pont egy ilyen vitahelyzetbe viszel minket, aminek a vége az, hogy Jézust már ott a templomba el akarják fogni és meg akarják ölni, de ez egy kicsit később történik meg. Valóban véglegessé válik a vallási vezetőknek az a célja és elhatározása, hogy Jézusnak meg kell halnia. Így hallgassuk meg a mai előírt alapigénket, egy hosszú vitának egy részletét, amit megírva találunk a János írása szerinti evangélium 8. fejezetében, a 49. verstől a következőképpen. Azután így szóltak hozzá a zsidók: vajon nem jól mondjuk-e, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt: bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki: most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleni meg a halált. Csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt: ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki: 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik: bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Amen. Kedves testvéreim, bármilyen alkalommal, akár felnőttekkel, akár fiatalokkal beszélgetek, és előjön az a kérdés, hogy hogyan tegyenek vallást a hitükről, vagy egyáltalán hogyan, most használjuk ezt a szót, hogyan vitatkozzanak, érveljenek másokkal szembe, akkor én mindig egyetlen egy dolgot szoktam mondani nekik. Egy dologra figyeljetek. És ez az egy, ez nem az, hogy a másik milyen világvalláshoz, vagy felekezethez tartozik, vagy netán ateista, mert velük is nagyon értelmesen és nagyon jól el lehet beszélgetni. Nem is az a kérdés, hogy a másik mennyi idős, hiszen fiatalok és idősek között is kialakulhat nagyon jó párbeszéd. Nem is az számít, hogy milyen a műveltségi szint a két beszélgető partner között. Egyetlen egy dolog a lényeg: hogyan áll hozzá a másik. Van-e benne őszinte érdeklődés és nyitottság arra, amit az ember mondani szeretne, vagy csak provokálni akar szándékosan, próbálja a saját érveit mondogatni, de egyáltalán nem érdekli, amit én mondok. Nagyon sokszor találkozunk ilyen vitákkal, amikor az emberek csak próbálják a saját dolgaikat mondani, és egyáltalán nem érdekli őket a másik. Maga Jézus mondja erre Máté evangéliumának 7. fejezetébe: ne adjátok azt, ami szent a kutyáknak, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy lábukkal megtiporják azokat, majd ellenetek fordulva széttépjenek titeket. Ugye pont az ilyen helyzetekre szoktuk ezt használni, hogy Isten igéjét ne vessük oda olyan embereknek, akik csak gúnyolódni tudnak, akik csak provokálni tudnak. A Bibliában sokszor előkerül, hogy kerüljük a felesleges vitákat. Maga Pál apostol ezt írja Titusnak, az ő szeretett tanítványának, de kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetség táblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. És itt áll előttünk Jézus, akiről jól tudjuk, hogy nem csak sok csodát tett és nem csak gyógyított, hanem bizony nagyon sokszor került vitahelyzetbe. És ezekben a vitahelyzetekben Jézus általában háromféleképpen viselkedett. Az első az volt, amikor egyszerűen válaszra sem méltatta a kekeckedő embereket. Ugye a Passió történetben olvassuk, amikor Heródes elé kerül Jézus, akkor nem szól egyetlen szót sem. Aztán van olyan, amikor, és ez talán a leggyakoribb, amikor Jézus egy frappáns mondattal elrendezi a dolgokat. Ilyen például az adópénznek a kérdése, kell-e adót fizetni a császárnak, Jézus kér egy pénzt, mond egy mondatot, és el van rendezve. És mindenki hosszan gondolkozhat magába ennek az igazságán. Persze volt olyan is, amikor Jézus a hozzámenő és értelmes kérdéseket feltevő emberekkel hosszan elbeszélgetett, mint például Nikodémussal. De nagyon-nagyon ritka volt az, amikor egy szándékos provokációval találkozunk, amikor ilyesmiket olvasunk, hogy ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, ez Lukács evangéliumában, de itt is erről van szó, hogy felállnak törvénytudók, hogy megkísértsék Jézust, és Jézus belement egy hosszabb vitába és egy hosszabb beszélgetésbe. Ebben a történetben is ezt látjuk, hogy Jézus belemegy egy értelmetlen vitába. Hogy miért tette ezt, csak ő tudja, talán a körülötte lévő sokasság miatt is, vagy fontosnak tartotta, hogy mindezt elmondja, de ha valaki, én azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon jól tudta, hogy ennek túl sok eredménye nem lesz. Kialakul egy ilyen vitahelyzet. Ezt írja egy kommentár. Igényben Jézus mondja hangosan, egyszerűen személyisége titkait, tehát Isten országa legfontosabb ügyeit, azok pedig, mintha semmit sem értenének belőle. Fújják nótájukat egyre élesebben és brutálisabban. Ez már ismerős dolog. Ketten beszélnek ki a magájét, és még esély sincs arra, hogy megértés támadjon közöttük. Egy ilyen helyzetbe vissza a mai alapigénk, és ami még elkeserítőbb, hogy mindez a templomban történik, hiszen végül Jézust onnan űzik ki. A templomban folyik a vita, ez a nagyon-nagyon hosszú vita, és azt látjuk, hogy Jézus kiáll mellette. Mindezek ellenére én azt mondom, hogy van néha ilyen helyzet is, de alapvetően nem feltétlenül ez a mi célunk, amikor valakivel találkozunk. Miért volt ez a vita? Nem teológiai kérdésekről szeretnék beszélni ezen a mai délelőttön nektek, hanem sokkal inkább a farizeusoknak a viselkedésére, önmagukra tekintésére, gondolkodására szeretném felhívni a figyelmet. Mert ez az, amiből tanulhatunk, és ez az a hiba, sőt azt mondom, ez az a bűn, amiben mi is beleeshetünk. Mi történik itt? Itt vannak a farizeusok, akiknek a gondolkozása nagyon-nagyon meghatározza a világképüket is. Körülbelül úgy lehetne ezt a beszélgetést Jézus és a farizeusok között lerajzolni, a farizeusok szempontjából, hogy a farizeusok fennülnek egy trónuson, fennülnek a bírói székbe, egészen biztosak a saját igazukba, egészen biztosak abba, hogy ők Isten előtt is jó helyen vannak, és egészen biztosak abban, hogy aki itt van lenne, ez a Jézus nevű ember, ez rosszat mond, ezt ki kell oktatni, ezt az embert helyre kell rakni, sőt, ha kell, meg is kell ölni. Így gondolkoznak ezek a farizeusok, van egy rossz én képük, rosszul látják önmagukat, rosszul határozzák meg magukat az Isten színe előtt is. Mi sokszor azt gondoljuk, és erről olvasunk a történelem könyvekbe, hogy a nagy uralkodók, despoták, császárok egy idő után elborulnak, és rossz utakon járnak, rosszul látják a világot, mert rosszul látják a saját életüket is, de arra nem gondolunk, hogy ez a hétköznapi emberek között is ott lehet. Lehet, hogy minket nem a hatalomnak a végtelen nagysága, vagy a elképzelhetetlen anyagi javak őrítenek meg, mint egy-egy ilyen ókori, vagy talán mai vezetőt, hanem lehet, hogy a saját bennünk lévő irigységünk, lehet, hogy a kisebb rendűség érzésünk, vagy éppen a nagyképűségünk, talán vallási önelégültségünk, ezek mind-mind olyanok, amik valahogy fölé próbálnak emelni minket másoknak. És egy-egy helyzetben a saját torz személyiségünkön keresztül mondunk véleményt másoknak, vagy másokról. Hadd mondjak erre egy nagyon egyszerű példát, a középkorban óriási nagy vita volt arról, hogy milyen a világ egyetem, milyen az univerzum, hogy geocentrikus vagy heliocentrikus a megfelelő világkép. Ugye nagyon sokáig abban gondolkoztak, hogy hát geocentrikus, a Föld van mindennek a középpontjába, és körülöttünk forog minden. És nehezen tudta az emberiség elfogadni, hogy ez nem igaz. Nem a Föld körül forog minden, egy parányi pici kis égitest vagyunk mi, és nem mi határozzuk meg ilyen szempontból a világegyetemet és az univerzumot. És persze ma is hiheti valaki azt, hogy a Föld van a középpontban, vagy akár ő, és önmagához képest viszonyítja, és rendezi a naptól kezdve az összes nálunk ezerszer nagyobb égitesteket. Az igazság az, hogy nekünk megvan a megfelelő helyünk, és onnan kell nézni életünket, és onnan kell nézni a cselekedeteinket, és ami a legfontosabb, onnan kell nézni Jézust is. Mert ebben a történetben azt látjuk, hogy amikor az emberek magukat rosszul látják, akkor elkezdik rosszul látni a másik embert is. Ezek a farizeusok rosszul látják magukat, ezért rosszul látják Jézust is, és ebben a ige szakaszban három nagyon durva vádat is megfogalmaznak Jézussal szemben. Az első az még a megelőző versekben van, amikor így szólnak Jézushoz, mi nem paráznasságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Valószínű, hogy utaltak arra a mendemondára, amit a zsidók terjesztettek, nem csak akkor, hanem évtizedekkel később is, hogy Jézus nem az Istentől született, hanem egy római katonától, így egy törvénytelen gyermek paráznasságból született. Ugye hosszú évtizedekkel később is a zsidó iratok így emlegetik Jézust, hogy a paráznának a gyermeke. Ez az egyik ilyen durva vád, hogy mit akarsz te, egy törvénytelen valaki vagy. Aztán a második vádat így fogalmazzák meg, vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te? Ugye nem szó szerint gondolták, hogy Jézus samáriai származása, hanem hogy megtestesíti azt a vallási káoszt, azt a fajta tisztátalanságot, ami a samáriaiak életében ott volt. Ez is egy nagyon durva leszólás volt. És aztán jön a harmadik, a legerősebb, samáriai vagy te, és ördög van benned. Ugye az elmúlt vasárnap szóltam arról, hogy Jézusnak egy gyógyítása után azt mondták, hogy Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével üzte ki a démonokat. Itt pedig azt mondják, hogy figyelj Jézus, te nem csak ördögöket űzöl az ördög segítségével, hanem az ördög által tanítasz is. A te prédikációd, igehirdetésed az ördögtől van. Micsoda kemény vádak ezek. Semmi konkrét bizonyíték nincs, de gondoljunk bele, hogy ezek az emberek ezt látják Jézusból. Azért, mert ilyen a világképük, ilyen az Isten képük. És egy nagyon nagy tanúság ez a mi számunkra is, hogy mindenkit rosszul fogsz látni, ha magad rosszul látod. Mert hogy a másik nem is olyan rossz, mint amennyire gondolod, hanem te látod annak a te hibás látásmódod miatt. Lehet, hogy Jézusban nem is az ördög lakik, hanem tényleg az, akinek mondja magát. Ezért zseniális ez az ének, amit énekeltünk, amelyik felsorolja a farizeusoktól kezdve az elmúlt 2000 évben és napjainkban is azokat az embereket, akik nem látták benned csak az ács fiát. Űztek vad éjben, árkombokron át, a szakadékhoz, mely mélységbe ránt, űztek megszállott, hitető gyanánt. Hányan vannak ma is, akik Jézust jobb esetben egy példaképnek tartják, máskor pedig egy ilyen megszállott hitetőnek, és üldözik őt. Nem mindegy, hogy hogyan gondolkozunk, és milyennek látunk így másukat. És az egész vita itt a végén akkor csúcsosodik ki igazán, amikor Jézus nem csak arról beszél, hogy ő kicsoda, hanem elmondja az ő életének a két nagy titkát, az egyik a preegzisztencia, a másik pedig a feltámadás és az örök élet. Jézus azt mondja, hogy most itt a templomban ti láttok engem, ezen a mai napon, ebben az órában, itt vagyok kézzel foghatóan, de én preegzisztens, szó ezt jelenti, hogy már mindenek előtt ott voltam. Nem, hogy Ábrahám előtt, a világ teremtése előtt. És a zsidók számára ez valami elképzelhetetlen. És amikor azt mondja Jézus, hogy ráadásul, aki bennem hisz, az örökké fog élni, arra fele is folytatódik az élet, akkor annyira felháborodnak, hogy el akarják őt fogni, és meg akarják kövezni. És ebben a kontextusban érthető az, hogy a zsidók hogyan néztek Ábrahámra, mint egy egykor élt nagy tanítóra, mint a népüknek az ősatjára. De azt mondja Jézus, hogy én ismertem Ábrahámat, én már abból az időből, amikor ti még nem. És a rabbinista hagyomány, van egy ilyen Bibliában nem szereplő hagyomány, hogy amikor Isten elhívta Ábrahámot, akkor megmutatta neki az egész világot, az egész eljövendő világot, és Ábrahám ennek nagyon örült. De a zsidóban volt egy kép, hogy igen, Isten beszélt Ábrahámmal, mutatott neki valamit, aminek körült, és Jézus azt mondja, hogy a ti Ábrahám, a ti atyátok újjongott, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. És azt mondja, hogy Ábrahám annak örült, hogy találkozott Jézus Krisztussal, és megértette a megváltásnak a titkát. És a zsidók számára ez már teljesen felfoghatatlan volt. Elszabadultak az indulatok, erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. És most két nagyon fontos dolgot hadd mondjak ennek az igeéretésnek a végén. Az egyik nekünk szól, a másik meg Jézusról szól, a mi számunkra. Az első, ami nekünk szól, tegyük fel őszintén a kérdést. Ha ezt az egész beszélgetést végigolvassuk, azt látjuk, hogy Jézustól ez egy teljesen értelmetlennek tűnő, de mindenképpen sikertelen beszélgetés volt. Nem jutottak el odáig ezek az emberek, hogy megértették volna a lényeget. Persze Vekerle Isten tisztelet után valaki mondta, hogy hát azért Jézus se könnyítette meg a dolgukat, mert azért nem volt egyszerű az, amit mondott. Na megnézzük, Jézus nagyon sokszor példázatokba beszélt, azt se akarták megérteni. A legegyszerűbb dolgokat sem, mert nem ettől függött. Azt látjuk, hogy itt Jézus hihetetlenül teológiai alapokon és logikusan beszél saját magáról, de mégse ér el semmit. Jézus sikertelen volt? Hadd fogalmazzak így, hogy Jézus nem sikertelen volt, hanem az emberi szívek voltak nagyon-nagyon bezárva. Mert az Istennek, most hagyj használjam ezt a szót a sikeréhez, mindig az is kell, hogy nyitott szívekre találjon. Ha maga Jézus Krisztus is a magvető, mint ahogy ebben a történetben Jézus veti a magot, az igét, ha nincs megfelelő talaj, akkor elutasítás lesz a vége. Nagyon kemény lesz ez a mondat, amit felolvasok, készülés közben írtam le, és kicsit én is felsziszentem, de úgy érzem, hogy van benne igazság. Az isteni kegyelem is porba hullhat, ha nem találkozik nyitott szívvel. Jézus ott áll, őszintén beszél az ő személye titkáról, elmond mindent, de egyszerűen nincs, aki fogja, és nincs, aki megértse. És Isten igéje hányszor hullik, ma is így a földre. Jézus őszintén beszél erről, olyan kis egyszerűnek látjuk ezt a magvető példázatát, de ha belegondoltok, egyszerűen a madarak szétrágják Isten igéjét, széttörik, megszüntetik. Másról azt látjuk, hogy egyszerűen az emberi élet gondjai Isten igéjét összeroppantják. Elsorvad. Ebben a történetben azt látjuk, hogy itt Isten igéje rossz földbe hullott. Ettől a mag még jó volt, ettől benne lehetett volna növekedés lehetősége, de rossz szívbe hullott. És ez a mai igehirdetés milyen szívekbe hullik itt, vagy akár a képernyők előtt? Behullik-e a mi szívünkbe? Megértjük-e Jézus Krisztus személyének a titkát, amit nem lehet logikusan elmagyarázni, amit nem lehet ószövetségi igékre mutatva megértetni emberekkel, ha nem olyan a szívük. De akinek olyan lesz a szíve, annak az egész Biblia tényleg egy ígéretek tárházává válik, és rádöbben, hogy de ez tényleg így van. Hát mégis, itt volt előttem, de nem láttam. Minden alkalommal, amikor Isten igéje szól, legyen nyitott a mi szívünk előtte. A másik, ami Jézus Krisztusról szól, én nagyon-nagyon örültem, amikor erre a kortörténeti dologra rátaláltam, az pedig a következő. Nagyon közeledünk a zsidó gondolkodás szerint ugye Páska ünnepéhez. És a Páska ünnepén előírás volt, hogy egy, hogy használom ezt a régi szót, szeplőtelen, tiszta, egészséges bárányt kellett feláldozni. És azt, hogy mennyire egészséges a bárány, azt nem ott döntötték el Páska ünnepén, amikor már levágták, hanem előtte elvitték a papokhoz. És a papok nagyon alaposan megnézték az áldozat, állatokat, hogy nincs-e valamilyen rejtett hibájuk, nincs-e letörve a körmük, nem szakadt-e a gyapjú, hogy tényleg minden rendben van. És azt mondták, hogy igen, ezt az állatot föl lehet áldozni. És ezután történt meg mindez. És itt ebben a helyzetben itt áll Jézus, és készül arra, hogy ő legyen az Isten báránya. És talán furcsa lesz, amit mondok, amikor mi halljuk a bevezető zsoltárt, és azt, hogy Judika vasárnapján vagyunk együtt, akkor ez a kezdő zsoltár, ítélj meg, Istenem. És ez valóban így van. Egyrészt ítélje meg Isten ma a mi szívünket, és azt, hogy hogyan engedjük az ő igéjét behullani a szívünkbe. De van egy ilyen kontextusa is ennek a történetnek, hogy a jeruzsálemi templom udvarán a pergő vitabeszédnek a során Jézus ellenségei gyűrűjébe áll, de mindvégig Isten előtt. Ott áll, mint az áldozati bárány, akire azt mondja Isten, hogy igen, ő tényleg a tökéletes áldozat, és Isten tényleg elfogadja ezt az áldozatot. És nem csak mi mondjuk ezt, hanem értsük jól, de itt a földi létben maga Jézus is, hogy ítélj meg, Uram. És azt mondja az Isten, hogy minden rendben van veled. Valóban engedelmes voltál, valóban nem követtél el bűnt. Nem csak rólunk szó lesz, hanem Jézusról is. Megnézve, megítélve, képes-e megváltásra az Atya felé. A farizeusok könnyűnek találtattak. Jézus nem. Így indul el a keresztre. Értünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyira átérezzük és megértjük ezt a képet, hiszen minket is olyan sokszor veszekedés vesz körül, olyan sok a lárma, olyan sok az ítélkezés, megítélés. Sokszor talán minket, máskor mi másokat. Köszönjük, hogy te ebben a helyzetben nem hallgatsz, és bocsáss meg, ha nem halljuk meg a te szavadat és a te hangodat. Bocsáss meg, ha rosszul látunk téged. Bocsáss meg, ha rosszul látjuk önmagunkat. De köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztus vállalta értünk a Golgotai keresztet. Köszönjük, hogy elindult még intenzívebben ezen az úton is, jövő vasárnap be is vonul az ő ítéletének a helyére Jeruzsálembe. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy mindaz, ami történt, az ne vesszen rajtunk kárba. És ments meg minket attól, hogy mi is olyanok legyünk, mint akikről az ének szól, hogy nem látják benne csak az Ács fiát vagy egy nagy tanítót. Hát, hogy életünk urának, megváltónak lássunk téged egész életünkön át. Amen.